A könyv címe Orosz klasszika, összeállította Daniel Myling. Ha az olvasó ismerősnek találja majd ezeket az írásokat, mármint a témát és a stílust, nem véletlen. A szerző szándéka és sajátos játéka szerint hasonlítanak ezek a nagy orosz klasszikusok műveire. Most a fordítóval, a Szlovákiában élő György Norberttel beszélgetünk arról, milyen jegyek mutatnak rokonságot Csehov vagy Dosztojevszki műveivel. Kezdjünk egy rövid részlettel az első novellából. Bár Larisa Dimitrievnát Lev fizikailag soha nem vonzotta, más körülmények között talán engedett volna a kísértésnek, hogy bizonyos estélyeken a leginkább körülrajongott élő irodalmár társaságában mutatkozzék, de jelen helyzetben nem tehetett mást, mint elutasítani a szerelmi közeledést. A szíve már foglalt volt, hónapok óta gyöngéd érzelmekkel viseltetett Gennagyi Szamszonov, a Gorizont kiadó főszerkesztője iránt. Szerette azt a mélabús ábrázatát, amellyel a fiatal kezdőszerzők kéziratait studírozta, és azt a finom kultivált mozdulatot, amellyel az íróasztaláról fölemelte a korrektori ceruzát. De a tekintélyét is szerette, amikor rosszindulatúan belenevetett a szerzőcskék szemébe, és gondolkodás nélkül tűzbe vetette a fércműveket, amelyek fölött talán hónapokon át ültek a szerencsétlenek, és amelyekről azt gondolták, hogy sikerült belefogalmazniuk a világegyetem lényegét. Larisa Dimitrievna szerette Gennagyit, annak érzékeny és agresszív oldalával együtt. Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy Gennagyi kedvenc szerzője miért éppen Lev Levovics volt.
A író azt gondolja, hogy ő az orosz irodalomnak a legjobbja, és a szerkesztő mindig visszadobja a dolgait. Ez egy Csehov novella, tehát Csehovnak volt az, hogy rövidíteni. A Myling ezt szerintem szó szerint vette, és egy fölösleges jelző ebben a szövegben nincsen. És egy zseniális dramaturgiai ötlettel, vagy gyakorlatilag dramaturgiai hozzáállással ezt ki tudja bontani. És pontosan annyiban benne, hogy addig tart ez a novella, és úgy mindegyik szereplőnek annyi jut a szövegben, amire szükség van, és ezt a három személy gyakorlatilag így hozza össze.
És a nő megoldja a helyzetet, hogy elmegy az íróhoz, és azt mondja, hogy akkor kezdjen el az ő testére írni. És hát születik egy mű, és végül is a főszerkesztő is boldog, mert akkor ő meg erről a helyről olvashatja le.
És természetesen egy poén, hogy ez hogyan végződik, azt tényleg nem akarom elmondani, hogy legyen meglepetés. A szerző szándéka nyilván az volt, hogy ezeket a nagy témákat, amelyek a nagy orosz regényekben például megjelentek, tehát hogy szerelem, élet, halál, Isten, tehát ezeket valamilyen szinten kontrasztba állítsa alantas dolgokkal, és ebből tulajdonképpen óriási humorforrás származik. Tehát gondolok itt például a Élet igennése című novellára, ahol tényleg ezek a nagy dolgok, a alkotás, az élet értelmének keresése, a szellemiség, a szerelem vannak kontrasztba állítva egy ilyen alantas dologgal, konkrétan a fekália. Na most ebben az a jó, tehát ebben a kötetben, hogy a szerző nem elégszik meg ezzel. Tehát konkrétan például ebben a novellában tovább megy, és azáltal, hogy ez kontrasztba állítja, ennek a végeredményeként tulajdonképpen az élet nagy kérdéseire kérdez rá.
Amikor felébredt, egyedül volt a cellában. Csak az ajtó mellett talált ismét egy tálcát, azon pedig krumplipürével és almával töltött kacsapecsenyét. Mi van, ha megmérgezték a tölteléket? Töprengett Sztyepán Trofimovics az árka sarkában. Mi van, ha drogot tettek a finom vacsorába, és lassan, de biztosan az őrületbe fogják kergetni? Jellemző volna, hallott már eleget a módszereikről. 6 órányi gondolkodás után viszont Sztyepán Trofimovics arra megállapításra jutott, hogy teljesen mindegy, hogy arzénmérgezésben fog meghalni, vagy végelgyengülésben, és hozzálátott a kacsához. Kitűnő volt. Ehhez foghatót akkor evett utoljára, amikor Larisa Petrovnával üdültek Jaltán. Fájdalmas emlék volt, tele bendővel aztán lassan elnyomta a buzgóság. Amikor Sztyepán Trofimovics kinyitotta a szemét, a megszokott helyen újra egy tálca várt rá, ezúttal egy nagy tányér borssal. A leves még gőzölgött, nyilván nem olyan régen csúsztatta be valaki a vasajtó szűk nyílásán át. Sztyepán Trofimovicsot viszont most az étkezés helyett valami más foglalkoztatta. Az elmúlt napok laktató vacsoráitól rájött a szükség, görcsöltek a belei, de a cellában vécét nem talált. Még egy lyukat sem a padlóban, ami ezt a célt szolgálhatta volna. Tehát az evésen túl minden mást is ott kell megoldani a cellában, és egyszer rájön, hogy lényegében a saját ürülékéből tud mindent megépíteni, társat magának, otthont, bármit örökül hagyni maga után, mert ugye nem tudja, hogy mikor juthat ki innen.
Tehát itt aztán természetesen abszurd és tulajdonképpen perverz módon teszi fel ezt a kérdést, de valójában valamilyen értelemben válaszol arra tehát az élet értelmének a keresésére.
Azért elég különös történetek vannak itt egészen onnantól, hogy összemosódnak az állatok és az emberek közötti határok, vagy elmosódnak, és van itt egy író, aki többször is visszatér a kötetben, aki az állataival kommunikál, embernevű állataival, akik az élet...
Szerelmes a tyúkba, tehát a Baromfi udvaron, nem tudom már nevét, nem emlékszem, de a hölgynek, ugye idézőjelben, a szerelmét éli meg ezzel a tyúkkal, és a tacskó, aki a kutya, az féltékeny lesz, és megöli a tyúkot. Tehát egészen abszurd. Viszont itt is ugyanarról van szó, mint az előbbi novellában, hogy mélyebb emberi tulajdonságokról és dolgokról beszél. Tehát meg tudja szólaltatni ezt a regisztert is.
Állatoknak ad emberi gondolatokat, érzéseket, és ugye nem mindegy, hogy milyen állatnak. Tehát mondjuk, amikor a disznó azon gondolkodik, hogy végül is neki van egyedül leginkább oka az öngyilkosságra, mert hát eleve sértés a neve, a saját piszkában van egész nap, aztán az élete egy bizonyos pontján fölnégyelik, megeszik, szóval, hogy neki aztán igazán nincs értelme az életének. De aztán egy másik történetben ugye van egy pulyka, aki meg az íróba szerelmes, és úgy lesz öngyilkos. Tehát ez a szerelem, a beteljesületlenség, a reménytelenség, a nem tudjuk, mit gondol rólunk a másik, és belehalunk a szenvedésbe, szóval ez egy visszatérő téma egyébként a novellákban.
Igen, természetesen, és itt játszik rá azokra az orosz klasszikusokra, tehát Csehov novellákra, és Dosztojevszki, Tolsztoj nagy regényeire. Tehát ezek a végletekig kitolt érzelmek, és egyik oldalról ez parodizálja, a másik oldalról viszont meg is erősíti ezeknek a létjogosultságát, ezeknek az érzelmeknek. Ezért izgalmas ez a szöveg. Tehát hogy nem csupán tényleg egy ilyen vicc faktornak használja ezeket a kontrasztokat paródiaként, hanem ennél sokkal többről van szó, azt gondolom.
Csehov meg is jelenik az egyik történetben, mégpedig úgy, hogy elmegy egy Sikulin nevű orvoshoz. Ez egy úti rajz, talál ott egy ilyen borzasztóan ápolatlan, gusztustalan embert, aki egy tanító, és nagyon furcsa dolgot művel, amivel magához vonza a nős tény állatokat és a nőket. Úgy eszembe jutottak Csehov művek, ahol innen nézve olyan furcsa emberekbe szerelmesek nők halálosan.
Igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát igazából nehéz eldönteni, hogy a Daniel Mailing vagy ahogyan működik. Hát valószínű, így ezt szerintem ő élvezi, tehát azt, hogy megtalálja abban a, nem tudom, egy adott szituációban azt a poénforrást és azt a gondolatiságot, amit tulajdonképpen szikár módon leírt, tehát itt igazából nincsenek nyelvi bravúrok, nagyon szép mondatok, de elsősorban a dramaturgiára épít, tehát hogy hegyezze ki ezeket a poénokat, hát nem véletlenül a Szlovák Nemzeti Színház dramaturgia. Tehát közel áll hozzá ez a fajta gondolkodás is. És hogy meglátni a helyzetben egyrészt a komikumot, másrészt a mélységet.
Igen, valami tragikusat is, mert itt is ugye nem tudjuk, hogy ez a vendéglátó, akihez Csehov megérkezett, ez az orvos, ez miért ennyire morcos és undok. És aztán kiderült, tulajdonképpen az ő feleségét is meghódította ez a furcsa tanító.
Ilyen értelemben is rezonál például a Csehov drámáira. Tehát a Csehov, ha jól tudom, ezeket komédiáknak szánta. Tehát a három nővér és a Ványa bácsit is komédiáknak szánta. És azon túl, hogy ezekben megjelenik ez a végtelen szomorúság, kiszolgáltatottság és ezek a vágyak, sokkal mélyebb regisztereket sikerült megszólaltatni, és valahol szerintem ezt is igyekezett a mai link ezekben a szövegekben, tehát hogy ez a kettőség, mert hogy eleve egy ilyen paródiának, egy vicces szövegeknek szánta, de ugyanakkor úgy megírni ezeket a vicces szövegeket, hogy ennek legyen egy ilyen mélyebb regisztere.
Mi a helyzet a műfajokkal? Ugye van napló részlet, úti jegyzet, sőt, epilógusa van mindig a történeteknek.
Nagyon régen olvastam, mint Dostojevszkiben emlékszem, hogy vannak ilyen, hogy epilógus, és tehát már ennek a paródia is erre játszik rá, és amikor úgy érzi, hogy ott valamit össze tud sűríteni, tehát dramaturgiai értelemben, akkor ott vannak ezek az epilógusok, ez többnyire ott vannak. Az meg, hogy különböző műfajú dolgok, igazából a közös nevező az, hogy ez tulajdonképpen ilyen posztmodern játék, tehát ilyen irodalmi posztmodern játék, és itt egy szlovák kritikus, ez 2018-19-ben jelent meg ez a kötet, szlovákul eredetiben azt írta, hogy ez a kötet nem azért jó, mert posztmodern, tehát így posztmodern egy kb. 30 éves lecsengése után, hanem épp annak ellenére.
Azt hiszem, hogy az, ahogyan a szerző gondolkodik, vagy ahogyan kicsavarja a valós helyzeteket, vagy az élet jellemző helyzeteit, a legjobban az ő gondolkodás módjára az a történet val, amiben egy szenvedélyes horgász egyszer csak azt veszi észre, hogy őt magát az Isten, vagy hát föntről, az égből valaki horogra akasztotta, és meg kell élnie mindazt, amit ő azt hiszi, hogy humánusan csinál a halakkal, kifogja őket, visszadobja. Hihetetlen nagy ereje van ennek a novellának, én azt érzem.
Hát nyilván itt is eljátszik azzal a gondolattal, hogy most tényleg mi, nem tudom, attól humanistának gondoljuk magunkat, hogy kvázi sporthorgászok vagyunk, és nem azért fogjuk ki halat, hogy megöljük, hogy is megegyük, hanem a szórakozás kedvéért, és aztán visszadobjuk humánus módon. Persze természetesen ilyen túlzott, tehát eltúlzott formában ezt így visszacsapja az emberre, tehát így bennet eljátsza vele, és akkor kvázi megint csak túlzó módon rámutat azokra a szenvedésekre, és akkor mennyire nagy vonalú az Isten, hogy aztán fotózkodnak ott, nem tudom, szentekkel együtt, és aztán visszadobja a földre. Tehát igen, ebben is ott túlzás, mint ebben a novellában konkrétan érzek egy kevés moralizálást. A többire ez nem jellemző, szerintem nincs benne. Konkrétan ebben a novellában érzem azt, hogy morális kérdéseket teszélt azáltal, hogy elfogadott dolog, és akkor ez mennyire jó, hogy visszadobjuk a halat. Persze ebben is van paródia, tehát ez a valamennyi ilyen ökoparódia is.
Vuk Jakovlev szótlanul nekilátott a tőkehalmájból készült levesnek, amit az unott pincér tett le elé. Mechanikus mozdulatokkal emelgette a kanalat a szájához, s csak távoli morajlásként érzékelte az állandó beszédet, amely az asztal körül uralkodott. Mása a grúz vőlegényének nevetését és Alla Pugacsova énekét, amely a bár mögötti tranzisztoros rádióból szólt. Amikor lenyelte a következő kanál levest, a nyaka fájdalmas görcsbe rándult. Reggel a tavon még fagyott, könnyen meg lehetett fázni odakint. Visszanyelte a nyálát, hogy így öblítse le a fájdalmat a torkában, de ez a fájdalom túl erős volt ahhoz, hogy egy nyeléssel el lehessen intézni. Köhögő roham tört rá, és könnybe lábadt a szeme. Olyan volt, mint amikor az angina pectoris kezdetekor kaparja valami az ember torkát, csak sokkal, de sokkal rosszabb. Vuknak elvörösödött az arca, mindkét kezével görcsösen belemarkolt az asztalba és felállt. Az asztal körüli lárma szinte azonnal megszűnt, sőt, még a szófogadatlan gyerekek is rémülten nézték az elvörösödött apjukat. Az apuka nyakában a fájdalom már elviselhetetlen volt, a nyelőcsöve és a szájpadlása pokolian égett, mintha egy izzó horgot akasztottak volna belé. Fuldokolni kezdett, és a rémült családtagok nem kis megdöbbenésére a leveses tányérba köhögött egy vértócsát. Vuk Jakovlev iszonyodva vette észre, hogy a levesébe valaki egy kis horgocskát rakott, a horgocskát, ami eddig mélyen a torkába volt fúródva, valahol az Ádám csutka alatt. A szerkesztő szájában ekkor hirtelen megfeszült egy damil, és úgy érezte, hogy ez a feszítés bármelyik pillanatban kitépheti a garatot a belső szerveivel együtt. Eközben a damil Vuk Jakovlevet kivonszolta a vendéglőből a Gorki prospektre. Ha egy kicsit is enyhíteni akarta a kínokat, Vuknak nem maradt más választása, mint engedelmesen arra felé caplatni, amerre az ismeretlen erő húzta. Érdemes arról beszélnünk, hogy milyennek az ő hősei, többnyire kis emberek, akik ugye a saját életüket végig bukdácsolják, szóval hogy semmi nagyszerűség, semmi nagy siker, kiemelkedő tehetség valamiben.
Tulajdonképpen kis emberek, hatalmas vágyakkal, kis emberek, akik valamit gondolnak magukról, és van valamiféle ilyen morális szintjük, amihez mereven ragaszkodnak, mindenféle értelemben, tehát a szerelem, az életvitel, tehát mit tartanak helyesnek. És ez így sokszor, azt hiszem, majd minden novella erre van felhúzva, hogy mikor ezek az értékek, amelyeket ők helyesnek tartanak, vagy találkoznak a valósággal, illetve egy még annál is alantasabb dologgal. És ebből tulajdonképpen dráma születik. Nem csak poén, nem csak paródia, hanem valódi emberi dráma.
Ugye az előbb a moralizálásról beszélgettünk, és van ez a napló, ahol látunk valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik végig, mert elment egy temetésre, és elgondolkodott azon, hogy tényleg mi is marad utána, hogy hogyan reagálnak majd az emberek, ha ő meghal, hogy mondanak-e jót róla, és hát mindenki nyilván ezt várja, hogy valami jót mondanak. És aztán az ő nagyon kisszerű élete, a napló utolsó bejegyzésében azon, hogy csak baklövések halmaza volt az élete, végigviszi, hogy miért is nem lesz öngyilkos, vagy hát, hogy kéne, de hogy milyen macerás, mondjuk halálnemet is választani, meg egyáltalán.
Igen, és ott is eljut egy ilyen paradox végkövetkeztetési. Tehát, hogyha ő konkrétan ez a figura, ha képes volna arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, akkor tulajdonképpen nem is akarna már öngyilkosságot elkövetni, mert akkor például akkor volna benne annyi akaraterő, hogy bármi mást meg tudja tenni. És épp azért nem követel öngyilkosságot, és épp azért akar elkövetni öngyilkosságot, de nem tud, mert valójában a saját életével sem tudok úgy kezdeni. Tehát ugye a valós helyzetekre nem tudott megfelelő válaszokat adni, és itt ez a fantasztikus paradoxon, hogy akkor tulajdonképpen is soha nem fog öngyilkosságot elkövetni, és azért, mert semmi mást nem tudott megtenni. Vagy
végigcsinálni, semmihez nincs kitartása. Igen.
És igazából az egész életének nincs tétje. Ezáltal annak sincs tétje, hogy most öngyilkosságot kövessen. Akkor minden természetesen mindenféle kifogásokat keres, hogy technikailag miért nem tudja ezt megoldani. Mert a végén nagyon jó ez a leírás, tehát hogy akkor van értelme egy ilyen tettnek, amikor tudom, egy futballmeccs 2-1, és akkor 2-1-re vezet az ellenfél, és akkor ha meghúzza ezt a lépést, akkor kihozhatja döntetlenre. Viszont ha 14-0-ra vezet az ellenfél, akkor semmi értelme egy ilyen mozzalatnak, vagy egy ilyen cselekvésnek. Tehát egyik oldalról poén, a másik oldalról meg egy nagyon mély, szomorú igazság.
Szintén nagy kedvencem ebben a kötetben, mindjárt mondom, mi a címe, Meglelni az igazságot, és ugye ebben egy reménytelen szerelem történetéről olvashatunk, amikor a férfi azt gondolja, hogy a nő mindent azért tesz az életében, hogy őt bosszantsa, vagy hogy bosszút álljon. Leontjin méltatlannak érezte, hogy belemenjen Léna féltékenységi játékába. Tudta, hogy a nő szereti, és várta, mikor fog végre becsületesen és nyíltan viselkedni. S vallja be a buszsofőr Kirillnek, és egyúttal önmagának is, hogy valójában Leontjin az, akit szeret. Csak hogy Léna képtelen volt szembenézni a valósággal, és tovább játszotta a szerepét. Hamarosan bejelentette, hogy eljegyzik egymást Kirillel, a buszsofőrrel. Természetesen nem közvetlenül Leontjinnak jelentette be, ő csak véletlenül szerzett tudomást erről úgy fél évvel az eljegyzés után. Leontjin számára viszont Léna eljegyzése csak egy újabb bizonyíték volt arra, hogy mennyire kétségbe esetten igyekszik a nő felkelteni Leontjin érdeklődését és megbüntetni őt az elszalasztott lehetőségért. Leontjint igencsak szórakoztatta Léna csökönyössége. Azért azt el kell mondani, hogy egy kicsit meglepte, amikor néhány hét múlva Léna valóban férhez ment Kirillhez, ráadásul az esküvő után évekig sikeresen színlelte a boldogságot, de Leontjint továbbra is meg volt győződve róla, hogy Léna nem szereti Kirillt, s hogy az esküvő csak egy újabb kétségbe esett trükk, amivel Leontjint bosszanthatja. Leontjin néhány ismerőse ugyanazt állította, hogy Léna nem szereti őt, sőt, akadtak olyanok is, akik azt mondták, hogy Léna egyáltalán nem is ismeri, és amikor a nőt megkérdezték, állítólag egyáltalán nem sejtette, hogy létezik valamiféle Leontjin, ám Leontjin meggyőződését ez sem tudta megingatni, hiszen pontosan emlékezett arra a tekintetre, amikor azon az esten egymásra pillantottak.
Ez is tulajdonképpen túl van tolva, tehát hogy valóság tényleg nehéz elképzelni, hogy valóban az nő az azért teszi mindazt, amit tesz, hogy a főhőst bosszantsa, és aztán természetesen itt jön az abszurd a képbe, és itt jön a dramaturgiai mozzanat, hogy ezen is csavar egyet, és hogy tényleg azért tette. Tehát, hogy végletegi kihegyezett poén. Ez is nagyon mély dolgokról szól. Mondjuk a főhősnek az végén neki is megrendül, tehát elgondolkodik, elbizonytalanodik, hogy akkor tényleg jól gondolta ezt, és meg sem tudja, hogy ez tényleg így volt.
A nyugdíjas korában gondolkodik el ezen, hogy lehet, hogy ezt így benézte? Melyik volt az önkedvence most így 3 év távlatából?
Nagyon szeretem azt a fekáliás novellát. Azért, mert azt fordítottam először így külön egy irodalmi lapnak. Szeretem az első novellát, szeretem ezt is, ezt a Leontjinosat. Szeretem az interjút. Úgy igazából mindegyiket szerettem, tehát élveztem nagyon a fordítását.
A fiktív interjút, amelyben a szerző megvallja, mint Csehov.
Igen, tehát hogy... egy Csehov álnéven, illetve egy rosszul írt, egy ilyen fake Csehov néven megvallja az egész programjának a lényegét. És ott is nagyon mély, például a szlovák társadalomról nagyon mély dolgokat mond el, nagyon igaz dolgokat.
Azt mondja, hogy ha Párizsban történik valami, vagy egy párizsi utcára lemegy valaki, az úgy az egész világirodalom szerető közönségét megmozgatja, de hát egy szlovák városban...
Igen, mondjuk a szlovák irodalmat úgy elhelyezi a világirodalomba, és rájön, hogy ennek nincs tétje, tehát gyakorlatilag nincs semmilyen visszhangja, csak minimális.
Hát azért egyszerűen gondolkodtam, hogy mit szóltak, amikor ezt olvasták.
Néhány kritikát olvastam, és ez mind pozitív volt. Amennyire én ismerem, nem ír senki. Ironikus, abszurd, parodisztikus, ugyanakkor mélyen emberi.
György Norbert fordítóval beszélgettünk az Orosz Klasszika című kötetről, Daniel Meiling könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.